Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Világsztárok, hazai tehetségek és a legszebb dallamok. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek következő évada ezt ígéri. A részleteket stúdió vendégünk Betterman Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője árulja el. Pásztor ételektől a flamenkóig. Pünkösdi örökség ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén. Veszprémi programok az 56-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulóján, és Addig című függőségekről szóló előadás a Fővárosi Magyar Színházban. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Gazdag és színes a következő évad kínálata a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programját böngészve, a stúdió vendégünk pedig, ahogy ígértem, Betterman Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője. Köszöntöm szeretettel.
Jó napot kívánok.
Először is azt tisztázzuk, hogy mi is pontosan a fagott szólamvezető munkája, a feladatköre egy szimfonikus zenekar soraiban ülve, mit kell csinálnia.
Hát vezetni kell a fagott szólamon gyakorlatilag. Két szólam van általában, vagy három, de ritkább esetben négy fagott szólam van egy szimfonikus zenekari műben, és itt össze kell fogni ezeket a szólamokat, és ezt, tehát külön a fagott szekciót össze kell hangolni a zenekar többi szólamával, először a fafúvósokkal, és akkor utána így mindenhez hozzáigazítani, szépen belepasszintani a nagy egészbe.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk szoktak külön próbálni, és akkor ott ön a kis főnök?
Igen, van olyan műsor, amire szükség van szólampróbákra, és akkor azt az én feladatom levezetni, és előtte megnézni, hogy mik azok a részek, amiket külön nekünk meg kell nézni, vagy érdemes megnézni.
Na most, amikor számítottam rá, hogy megérkezik egy szólamvezető, nem egy, bocsánat, ilyen fiatal ember kalkuláltam, hiszen szólamvezetőként már egyfajta tekintély múlt tapasztalat kell, hogy az ember háta mögött legyen? Ezek szerint nem. Vagy? Ez hogy választódik ki? Ki lesz szólamvezető?
Hát próbajátékon keresztül választanak ki bennünket, vagy úgy jutunk be a zenekarba, minden zenekari tag, és igazándiból én megpályáztam 2019-ben a fagott szólamvezetői állást, és ott sikerült bejutnom a zenekarba, és azóta ülök én ezen a széken. Igazándiból szerintem menet közben tanulja ezt az ember, nem hiszem, hogyha bárkit megkérdeznék, akár idősebb vagy tapasztaltabb kollégák közül, akkor azt mondaná akármelyikük is, hogy bármikor kész szólamvezető valaki. Tehát mindig vannak új helyzetek, amikhez kell alkalmazkodni, és mindig van mind gondolkodni, hogy mi az, amin még tudunk fejleszteni esetleg, akár kommunikációban, akár zenekari együttjátékban, bármilyen szempontban.
Egy új helyzet, egy új évad is, amelynek a programkínálata, ahogy mondtam, igen gazdag. Van egyáltalán beleszólása a zenekar vagy az énekkar tagjainak abba, hogy mi lesz a kínálat, hogy mit játszanak a következő évadban?
Az évad összeállításában nem nagyon, ez a művészeti vezető és a főzeneigazgató feladata elsősorban. Én a művészeti tanácsban is, van egy ilyen zenekari művészeti tanács, amiben idéntől én benne vagyok, így egy picit én belelátok így a következő évad előkészületeibe, de ez nem az, tehát nem tartozik az én feladatköreimbe vagy közé, hogy én az összeállításban részt vegyek.
Ilyenkor azért mit szoktak általában számításba venni? Évfordulókat, milyen vendégeket tudnak hívni, ahhoz milyen művek passzolnak? Tehát mik a főbb szempontok, amik alapján mondjuk összeáll egy új évadterv?
Szerintem megvan az, hogy nagyjából megvan, hogy milyen vendégművészekkel szeretnének együtt dolgozni, és hogy ezek a vendégművészek milyen műveket játszanak, vagy vezényelnek szívesen, vagy mi az, ami esetleg szakterületük, vagy mi az, ami közel áll hozzájuk, és így próbálják összeállítani az évadot.
Héja Domonkos, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek röviden az MRM-e főzeneigazgatója, egy éve, ezek szerint jól működnek együtt, hiszen elnézve a jövő évi évad tervet, több koncerten is ő fog vezényelni.
Igen, most több koncertet fog vezényelni, mint idén, az idei évadban, aminek szerintem mindenki örül, vagy szerintem az egész zenekar nevében mondhatom, hogy örülünk neki, hogy többet dolgozhatunk együtt. Már csak azért is, mert hogy viszonylag frissen jött vezető ő hozzánk, de mindenki szeretettel meg örömmel fogadta, és egészen más, hogy tudunk együtt dolgozni vele, amikor vele próbálunk, vagy a próba folyamatot vezényel le, vagy vezet le, mint amikor a zenekar ügyeiben jár el, és azzal kapcsolatban értekezünk vele.
Mindent nem tudunk felsorolni, de a jelentősebb, izgalmasabb együttműködéseket, a zenei élményeket nagyjából vegyük számba. Mik lesznek az igazi meglepetések, vagy izgalmas események a jövő évadban?
Nagyon sok szép és jó koncertünk lesz, szerintem nagyon változatosra sikerült a következő évad. Domonkossal például játszani fogunk rögtön szeptemberben Stravinsky-tól a Petruskát, ami nekem külön, vagy különösen, én nagyon szeretem Stravinsky-t. Én a doktori disszertációmat is a tavaszi áldozatból írtam, a szintén Stravinsky mű. És ezért bármi, ami Stravinsky, az hozzám közel áll, én azt szívesen játszom nagyon.
Ki lesz még karnagyként, vagy karmesterként vendég esetleg a zenekarnál?
Ricardo Fritza, mint állandó vendég karmester, ő szintén sokat fog vezényelni következő évadban. Egy nagyon érdekes összeállítás, vagy különleges összeállítás lesz februárban. A másodikán lesz egy koncert, ahol Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című művét játsszuk el. A koncert második felében, viszont az első felében két Mozart mű fog elhangzani, a Don Giovanni nyitány és Fehérvári Zoltán játszik egy zongora versenyt. És ez szerintem ez érdekes nagyon, hogy Mozart és Strauss egy koncertbe került.
Nem tudunk mindent felsorolni, ahogy mondtam, a kínálatból, viszont az MRM-e ügyel arra, hogy emléket állítson az egykori karmestereinek, róluk neveztek el bérleteket, tehát így van Lehel, van Dohnányi, van Sapszon, van Vásári bérlet, és nagyon izgalmas a Variációk bérlet is. Ugye Lehel bérlet az a szimfonikus zenekar és énekkar kínálata általában, amely a Zeneakadémián szokott játszani, vagy elsősorban ott vannak a koncertek, ugye?
Lehet, bérlet szerintem a Műpában van.
Lehet.
Talán.
Most azt látom, hogy itt a Zeneakadémiát írják. De lehet, hogy a Műpában is fognak koncertezni. Igen, szóval, bocsánat, ez a Dohnányi bérlet, a Lehel igaza van a Műpában lesz, igen. Szóval, hogy ott játszanak elsősorban. A Dohnányi bérlet darabjai vannak a Zeneakadémián. A Sapszon bérlet szintén ugye az a Zeneakadémia, Mátyás templom, Pesti Vigadó, a Vásári bérlet pedig a Zeneakadémián úgy szintén, hogy ezek a legizgalmasabb műhelyek, ahol a legszebben szólnak a zenekari művek, de a Variációk bérlet az egy izgalmas helyszín, hiszen ez kamara zenekar, vagy kamara koncerteket jelent. Igen. Ezt hol tartják?
Ezt a Dohnányi Zenei Központban a próbatermünkben gyakorlatilag, ami egy koncertstúdió, ahol mi próbálunk, és ott a zenekar tagjaiból alakult különböző kamaraformációk, különböző összeállításban játszanak rendszeresen.
Ön mit vár a legjobban a következő évadban? Melyik koncertet, mely darabot?
Egy koncertet nem biztos, hogy ki tudok emelni. Mint mondtam, a Stravinsky koncerteket nagyon várom. Nem csak Petruska lesz, hanem lesz Tűzmadár is, amit szintén nagyon szeretek játszani is és hallgatni is. Nagyon érdekel engem, hogy illetve nagyon szeretnék együtt dolgozni Hontvári Gábor karmesterrel, aki a Rimszky-Kosztakovtól a Seherezádét fogja vezényelni, ami szintén egy fantasztikus mű, amit nagyon szeretek. Nagyon jó koncertnek ígérkezik Beethoven Missa Solemnisse, amit Ricardo Fritza vezényel januárban. Az új évi nyitány az mindig jó kezdése lehet az évnek, szerintem. Illetve Philip Glass 5. szimfóniáját fogjuk még játszani a Műpában, azt pedig Vajda Gergely vezényli. Az egy koncert alatt, ez az egy szimfónia, ennek van számva a koncert. ez meg emiatt lehet különleges.
Gazdag és színes tehát a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek következő évad kínálata, melyet önök is tanulmányozhatnak alaposabban az MRME honlapján. Peterman Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
Magyar hagyományok és a mediterráne szenvedélye találkozásával érkezik az idei pünkösdi örökség ünnep e hétvégén, vagyis május 24-én és 25-én dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szellemi kulturális örökség központjának vezetője van a vonal túlsó végén. Halló!
Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok! Mindez tehát Szentendrén lesz, ugye, a Skanzenben. Mi pontosan ez, mit jelent ez a pünkösdi örökség ünnep?
Azt jelenti számunkra most már 15 éve, hogy ilyenkor nem csak a pünkösdöt ünnepeljük, hanem a közösségeinket is, azokat a közösségeket, akik hasonlóan a természet újjá, tavaszi újjáéledéséhez, ugye olyan örökségeket őriznek, amelyek állandóan újjáélednek, tehát ezek élő örökségek, élő hagyományok, hiszen itt a Skanzenben hajtjuk végre tulajdonképpen az UNESCO 2003-as egyezményének a célkitűzéseit, mi vagyunk ennek az országos koordinátorai, ami azt jelenti, hogy az élő kulturális közösségi gyakorlatokat, közösségeket gyűjtjük össze egy listára, ez a nemzeti jegyzék, és igyekszünk minél inkább láthatóvá tenni az ilyen típusú örökségeket, tehát nem csak tárgy és épített örökségünk létezik, hanem olyan is, amelyet ezek a közösségek képviselnek, ők maguk ennek az élője, megélői, a továbbadói. Minden évben meghívjuk ezeket a közösségeinket, akik évről évre egyre többen vannak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba bemutatkozni, és ez mindig a pünkösd két napján zajlik, és így ünnepelünk együtt, ünnepeljük a tavasz és a nyár eljöttét, a természet újjáéledését, és a közösségeket, az örökségeinket, így ez egy nagyon szép ünnep számunkra.
Itt az élő, gondoljunk arra, hogy zenetánc, gasztronómia, kézműves élmények, ugye nagyjából erről lehet szó. Tehát, hogy aki ott igen, kiállít, vagy részt vesz, azt láthatjuk énekelni, táncolni, vagy tőle kóstolni finom ételeket.
Pontosan, az az egyik legfontosabb, mondhatom, jellemzője ennek a rendezvénynek, hogy itt a látogatók egy helyen, egy időben az ország minden részéből érkezett kézművesekkel, tánchagyományőrzőkkel, népszokásokkal találkoznak, és ráadásul a másik nagy nemzeti programunk a tájházak gondozása, tehát idén is jönnek a pünkösdi örökség ünnepre az ország különböző tájházaiból bemutatkozni, hogy ők ott hogy is őrzik az örökséget, mik a jellemzőik azokon a településeken, azokban a régiókban. Tehát egyrészt egy helyen vannak ilyenkor az ország minden részéből érkező közösségek, másrészt nagyon változatos, amivel a látogató találkozhat, és nem csak passzív nézőként lehet jelen, hogy jaj, de szépen táncolnak, meg jaj, de szépen kézműveskednek valakik, hanem ki lehet próbálni, el lehet benne mélyülni, egy kicsit át lehet venni azt az érzést, hogy milyen dolog is ugye akár egy hímzést, akár egy csipkét elkészíteni, belekóstolni az ételekbe, a táncokba. Ilyenkor nagyon sokféle szokásunk jelenik meg, találkozhatunk a bakonyi pásztorokkal, vagy a vadászati hagyomány képviselőivel, a halasi csipkevarrást, a deszkiszerbaranyhímzést láthatjuk, a matyóhímzést, a kalocsai hímzést, ezt mind-mind azok a közösségek mutatják meg, akik ennek a letéteményesé, akik a tulajdonképpen a hordozója az örökségnek. Azt is ki kell emelni, hogy ugye különböző nemzetiségek is megjelennek a rendezvényünkön, tehát találkozhatunk majd ugye a Szerb Arany Hímzés képviselőivel, a Mohácsi Sokacokkal a busójárás révén, vagy a bolgárokkal, akik a bolgárkertészek hagyományával kerültek fel erre a jegyzékre, és olyan érdekességekkel is, amelyek nem annyira közismert vagy népművészeti elemek, hanem városból érkező szokások, a selmeci diák hagyományok, az egri fertálymesterség, vagy van egy olyan érdekes új örökségelemünk is, amely az erdőbényei kádártánc hagyományát őrzi meg. Erdőbénye fönt Borsodabolcs-Zemplén megyében egy apró falu, ahol régen a kádárok, tehát akik a hordókat készítették, ugye nagyon sokan ezzel foglalkoztak, ezzel a mesterséggel, és egy nagyon érdekes tánc hagyományuk van, amelynek révén bemutatják tulajdonképpen a kádárság fázisait. És egyébként majdnem minden évben igyekszünk hívni egy-egy nemzetközi szereplőt is. Az idei évben Spanyolország a vendégünk, ők is az UNESCO szellemi kultúrás örökségéhez kapcsolódnak, hiszen a reprezentatív listán szerepelnek az örökségeik. Látható majd a kordobai páció, azaz egy olyan udvar, amely tele lesz virággal. Nagyon izgatott vagyok, mert éppen ma néztük meg az udvart és a megérkezett virágokat, hogy hogy is fogjuk ezt együtt feldíszíteni szombaton majd a látogatók számára. Hát és bizony lesz flamenco, amit nagyon szeretnek a látogatók.
Az idei pünkösdi örökségünnep e hétvégén, vagyis május 24-én és 25-én lesz a Szentendrei Skanzenben. Dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője mesélt nekünk erről. A március végi bemutató után május 26-án, 27-én és 28-án ismét látható az Addikt Tragikus Függőségeink komédiája című előadás a Fővárosi Magyar Színházban Anger Zsolt rendezésében. A darab feltárja, hogyan változtatja meg a függőség az egész család életét, és milyen nehéz szembenézni vele, amikor már nem lehet tovább hallgatni. Humorral oldva a fájdalmat. Szemenyei Jánossal, az előadás egyik főszereplőjével, Kovács Bernadett beszélgetett.
A mai témánk a kádérság, a boltosság és az irreális kapcsolatok. De miért elkezdjük hatatosan benne új társulokat, Robi.
Sziasztok, Gatta vagyok, Hüggő.
Sziasztok.
Ha a karakteréről beszélünk, akkor Gáborkából Gábor lesz az előadás végére?
Igen, ez egy jelenfejlődés igazából, hogy honnan hova jut el ez a karakter. Gabikából lesz Gábor. Az elején ő még nagyon küzd a függőségeivel, és nem lehet a függőségeket legyőzni, de kezelni lehet. És az előadás végére már ő válik segítővé. Tehát az a rehab, az az osztály, hova ő bemegy meggyógyulni, vagy legalábbis elindulni egy gyógyulási folyamatban, ott még Gabikának hívják, és ahogy egyre érik a személyisége, és megtanulja kezelni ezeket a problémákat, a végén már úgy mutatkozik be az újonnan érkező függőknek, hogy Gábor. És ő az írásban találja meg a megoldást és a megnyugvást, tehát végül is kicsit elrejtve, de nem annyira, ő írja ezt a darabot.
Azért a humor az oldja ezeket a feszültségeket. Egy ilyen nagyon mély, mondhatjuk talán drámai előadásba muszáj belerakni néha-néha ilyen felszabadító pillanatokat is.
Általánosságnak tűnhet, de valóban így van, hogy szerintem akkor jó egy előadás, amikor elkezdünk rajta nevetni, és aztán utána megtapasztaljuk a drámáját, a tragédiáját, majd egyszer csak azon is elkezdünk nevetni, és hirtelen már nem is tudjuk, hogy most mind nevetünk magunkon, vagy a szereplőnkön. Nyilván fontos az, hogyha reflektálni tudunk saját személyes érzéseinkre, történeteinkre, ugyanis biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ezzel kapcsolatban mesélni valója, vagy legalább ismer olyan embert, aki komoly függőségekkel küzd.
Vagy talán pont az a célja ennek az előadásnak, hogy beszélgessenek ezután. Még mindig tabunak számít szerintem a drog, alkohol, és talán bármilyen egyéb függőség. De nyugodtan vitatkozzon, hogyha ön ezt nem így látja.
De abszolút így látom. Nehéz erről beszélni, és talán ez felnyitja az emberek szemét arra, hogy ezzel fontos foglalkozni. Hál' Istennek most már ebben az évszázadban, meg évtizedben, meg ezekben az években sokkal inkább foglalkozunk önismerettel, mint régebben. Minden esetre a mi előadásunkban van egy különleges jelenet, amikor kiszólunk a nézőknek, hogy ti most nézitek több mint két órája nyomorunkat, de veletek mi van, ti hogy vagytok? Ilyenkor általában néma csend van a nézőtéren, senki nem mer megszólalni. Ez egyébként azért is van, mert nyilván furcsa, hogy néznek egy előadást, és van egy fal a nézők és a színészek között, ami hirtelen most leomlik, mert itt valóban megszólítjuk őket, de mégis van mindig egy-egy ember, aki egyszer csak azt mondja, sziasztok, XY vagyok, ilyen és olyan függő, és elmesél bizonyos történeteket az életéből, hogy mennyit segített neki az, hogy mások körbevették, és nem hagyták magára. Úgyhogy szerintem, ha valamiért, ezért érdemes csinálni.
Ugye itt emberi sorsokat is megismerünk, tehát nem csak azt látjuk, hogy igen, itt mindenki valamilyen függőséggel küzd, hanem azt is megtudjuk, hogy miért, vagy hogyan jutott el idáig. Hogyha nem Gabikát játszaná, akkor melyik karaktert formálná meg szívesen?
Mindenképpen a Gabikát választanám, de hozzáteszem, hogy a másik nagyon jó szerep szerintem az Ákosé, aki egy úgymond följebb lévő pozícióban van, ő a vezetője, úgy mondjam, ennek a rehabnak, de aztán szépen lassan róla is kiderül, hogy bizony milyen elrejtett vagy meg nem oldott problémái vannak, még mindig küzd a saját démonaival, nagyon-nagyon jó szerep, és Hauman Máté remekül játsza. Talán a legfontosabb inkább ebbe az egész előadásban az, amire rá kell jönni, hogy nagyon fontos tükröt tartani azoknak az embereknek, akik függőségekkel küzdenek, de valójában csak saját magad tudod elindítani magadat ezen a folyamaton.
Az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadást legközelebb május 26-án, 27-én és 28-án láthatják a Fővárosi Magyar Színházban. A 28-ai előadás 15 órától kezdődik, amely után a színpadon beszélgetés várja az érdeklődőket.
Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Idén egész évben országszerte tartanak programokat az 56-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulója kapcsán. Veszprémben főképp a fiatalokat szeretnék bevonni a rendezvényekbe. A Várbörtön látogatótérben sétákat tartanak, hiszen itt raboskodott egykor Mindszenty József veszprémi püspök és Brusznyai Árpád, a város 56-os mártírja. A sétákról Felszegi Csaba beszélgetett Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros történész a Várbörtön kiállítótér szakmai igazgatójával.
56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebbel, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten, a nőtüntetéstől, az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
Illetve hát Mindszenty kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, két hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az élsőség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
Igen, ugye Mindszenty József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a herceg primási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az élet éje. ebből egy egészen különleges pár napot jelent, amikor 56-ban kiszabadul, Budapestre kerül, elmondja híres beszédjét a rádióban. Tényleg a parlament teréről menetigítik be katonák az amerikai nagykövetségre, tehát mint vátesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Mindszenty életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
A hősökről teszem az Brusznai Hárpádról. Van bármilyen emlék itt a Várbörtön Múzeumban?
A Várbörtön Múzeumban csak az emlékét idézzük fel. Többször is behozzák ide a Veszprémi Várbörtönbe kihallgatásra, de innen mindig kiengedik. Furcsa módon éppen akkor még a Lovasi Gimnázium pont a törvényszéki épületével szembe van, onnan hozzák be és engedik ki.
Hiszen ott tanított?
Így van. A relikviák, brusznyai relikviák a Lackó Dezső Múzeum állandó kiállításában vannak bent. Érdemes is megnézni, órája, jegyzetfüzete, utolsó levelei, képeslapja, nagyon megrendítő, mint ahogy ott vannak azoknak az áldozatoknak, egy kis tanuló fiúnak az utolsó viselt ruhája, amely szintén a veszprémi 56-os áldozatok emlékeként került megőrzésre.
Veszprémben a Várbörtön látogatótérben sétákat szerveznek tehát az 56-os forradalom emlékére. A Romeo és Julia musical legnagyobb slágerével búcsúzunk mára, hiszen a Lehetsz király is elhangzik majd május 23-án a Papp László Budapest Sportarénában Berecki Zoltán színész énekes 50. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi koncertjén. És a kalendárium végén én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is Babuts Krisztát hallották. Az mávolító, de mi tudjuk az...